Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak
Murányi Tünde
és Gálida Artúr.
11 óra után, hát kérem szépen, egy olyan dalszerző, zeneszerző, esetenként szövegíró lesz a vendégünk, aki nekem biztosan rajongásom egyik állandó tárgya, ikonja, akit tényleg mindenki ismer ebben az országban. A stúdióba várjuk Presser Gábort, akivel terveiről, múltról és jelenről és természetesen a dalokról fogunk beszélgetni. Presser Gábor, ezt még egyszer kimondtam, tartsanak velünk! Na, hát itt vagyunk. Szervusz, Pici bácsi.
Szervusz.
Presser Gábor a mi vendégünk, és az adást mi úgy kezdtük el, vagy legalábbis én úgy kezdtem el, hogy hát gyakorlatilag köntőrfalazás nélkül, most a kotta nélkül hallottuk az előbb, és én köntőrfalazás nélkül elmondtam, hogy én gyerek vagyok, hogyha meghallom, meglátom azt a nevet, hogy Presser, ha meghallom a bármely alkotását, akkor én egész egyszerűen átváltozom egy ilyen rajongóvá. Arról beszélgettünk itt ma az adásban, én különböző fénytörésekben, hogy mi az, hogy rajongás.
És én meséltem, hogy én a Tabán, engem először akkor engedtek el 14 éves koromban, akkor engedtek el Tatáról, és a Tabánban ott voltam a koncerten, és nekem az ilyen meghatározó élmény volt. Ezt említettem,
hogy hát arra de mi kollégák vagyunk, és
igen,
nem
igen,
pedig...
csak hogy itt a rajongás volt a téma, és hogy...
Igen, még annyit,
még annyit hozzátennék, feltétlenül szeretném elmondani, hogy én nekem kicsit későn érő voltam ilyen szempontból, ez nyilván a sokszor elmondom, nyilván te is tudod, hogy állami gondozottság, nem tudom én, tehát oda Szabolcsba, abba a kisfaluba, a gyermekotthonba másféleképpen is jóval késve érkeztek a különböző zenei impulzusok. Tehát tulajdonképpen én főiskolán ismertem meg az LGT életművet, és akkor meg gyakorlatilag az összes lemezt begyűjtöttem, és akkor rongyosra hallgattam mindent, és akkor egyszer csak jött a padlás. És hát én azt nem tudom neked elmondani, azt a kézremegést, lábremegést, amit először átéltem, amikor még ott akkor újították fel a Vígszínházat, és ott a sárkányok mellett egy vagonban a te zenei vezetői szobádban ott ültünk, és akkor mondtad, hogy na tessék, örökre szépek, és hát nem tudom, és aztán utána még nem tudom hány százszor elénekeltem, életem egyik legnagyobb ajándéka, ez szintén a rajongás tárgya, és arra gondoltam, hogy lehetne azzal kezdeni a beszélgetést, hogy, és provokatív leszek, és tudom, hogy te se kerülhetted ki ezt, hogy neked volt ilyen korszakot fiatalkorodban, gyerekkorodban, kamaszkorodban, hogy így rajongtál zenekarért, zenészért?
Hát rajongtam konzisként, konzi előtt nem, és tulajdonképpen ugye a konzit én kezdtem 62-ben, tehát akkor volt a Beatles elég új még a világon, és amikor azt először meghallottam, egyébként ugyanígy elmondtam már, hogy rám szintén nagy hatással voltak az első Illés dalok is. Én azokat nagyon-nagyon bírtam, akkor én gimnazista voltam, azt hiszem kis gimnazista még, és próbáltunk oda bejutni, ahol az Illés együttes játszott valahol, a Bosch nevű helyen, Angyalföldön, már nem emlékszem, hogy az merre volt, aztán 3 vagy 4 sikertelen kísérlet után egyszer mégiscsak bejutottunk, hát egyrészt még túl fiatalnak is látszottunk, mert tényleg nem voltunk 18 évesek, másrészt pedig hát ilyen klubtagsági kellett volna, mint aztán később azt átéltem az Omegával, LGT-vel, hogy a barátainknak mindenáron klubtagságikat kellett szerezni, különben nem tudtak eljönni a mi koncertjénkre, az egyetemi klubokban nem engedtek be, az az Illésféle dolog, az egy gyáré volt, valami elektrovillamos gyár, a Bosch, és szóval volt bennem ilyen, elsősorban a Beatles iránt, de én már akkor valamiért nem tudván, hogy egyáltalán ez a pálya, hogy ezt a pályát én csak elérem, de hát akkor is valamiért nagyon érdekeltek a magyar nyelvű dalok, viszont nem érdekeltek azok a táncdalfélék, amik mentek a rádióban. Nem is ott nekem időm azt hallgatni, meg hát kedvem se, tehát én azokat nem hallgattam, de azok utolértek mindenhol, mert szóltak mindenhol, pedig hát ugye itt tudom, én azt mondanám, hogy az 1%-a a zenei kínálatnak nem létezett akkor még a világban, mint ami most, vagy talán inkább azt mondanám, hogy nem az egy 10000-e. És nem is volt hol hallgatni, akkoriban úgy kellett egy lemezt megszerezni, hogy átmentünk a város másik végén, mert ott volt egy srác, akinek volt egy, nem tudom, mondjuk egy Shadows lemez, és akkor oda mentünk, és akkor ez egy program volt. Még én végzős konzis koromban a Sipos Bandi nevű trombitás kollégámhoz mentem föl, mert megvolt neki az új Miles Davis lemez, és egy ekkora szobában, mint ez a stúdió, 19-en ültünk a földön, mert hát több nem volt hova ülni, nem volt, ott volt neki egy ágya, meg és hallgattuk a Miles Davis lemezt, és mindenki reszketett a gyönyörtől. Szóval nagyon-nagyon más volt az, hogy úgynevezett rajongás. Hogy,
aha. Sok azt gondolná az ember, hogy mondjuk, ha mondjuk lát ilyen filmeket, például mondjuk a Beatles jó, az nyilván az egy nagyon nagy őrület volt, hogy akarva, akaratlanul is elér egy bizonyos korosztályt az, hogy valaki keresnek maguknak ilyen idolokat, és van, akikre úgy fölnéznek, és akkor azt mondják, hogy hú, akkor, de az lehet akár komoly zene is, hiszen te komoly zenével indultál, tehát nem tudom, egy Rubinstein, tehát
jól mondod, az Rubinstein például, láttam játszani, tehát az volt az őrület, hogy mi a második emelet, a Zeneakadémia második emeletére, ami egy olyan egy terasz fönt a koncertterem legtetején, mi oda bemehettünk, mi oda bilétát kaptunk, fából készült bilétát, arra akasztottad föl a ruhatárban a kabátodat, meg a táskádat odadobtad, és ha te úgymond regisztráltál, tehát délelőtt beírtuk magunkat a könyvbe, hogy este megyünk, és akkor ott tud én és oda elfér, hát 100-nál több ember szerintem. És ott ültünk, akármi volt, ott ültünk este, ha nem volt jó, mert hát baromi nagyképűek voltunk, és tehát úgy láttuk, hogy hát ez a karmester, menjünk, és akkor mentünk. És akkor ott hagytuk. Szóval igen, volt bennünk rajongás bőven.
És akkor ez most már tényleg egy ilyen alávaló kérdés, hogy autogramod van valakitől?
A Bernsteintől van egy autogramom, de nem nekem írta alá, hanem megvettem az antikváriumban a Mikle Andrisnak írt autogramos Bernstein könyvet, mert én ismertem az Andrist, a koncertirodában dolgozott, ő volt a Bernstein jövetelekért felelős ember, és kapott a Bernsteintől egy autogramot a Bernstein magyar nyelvű könyvében. És azt valamiért vagy eladta, vagy ellopták, szóval bármiért, de az antikváriumban megtaláltuk. És akkor azt megvettem.
De jó, mert tulajdonképpen ez egy olyan oda-visszajátszós dolog is, ez a kérdezősködés, hogy nyilván az, hogy te rajongtál-e valakiért, azt így többé-kevésbé úgy belőttük, hogy de én bocsánat, hogy azt mondom, és ez lehet, hogy ilyen kicsit hogy mondjam, mintha értékítélet lenne, de nem. Csak hogy valahogy te egy annál egy sokkal érett, olyan komolyabb, olyan erősebb, vagy nem tudom, személyiség vagy, mint sem, hogy a lelkednek ilyen rezdülései úgy megpendüljenek, hogy most azt mondod, hogy rajongsz egy színészért, vagy egy színésznőért. Tehát, hogy...
Na, én sokakért rajongok. Tehát én nagyon-nagyon ez a típus vagyok. De az, abban nem tudtam megváltozni, hogy nem nagyon tudom ezt jól elmondani valakinek, és nem nagyon, például én nem tudom, ezt nem tudok ismerkedni, nem tudok autogramot kérni, baromi nehezen megy nekem, hogyha én beülök egy olyan előadásra, ahol nem ismerem a színészeket, és én sokat megyek egy csomó ilyen kis alter helyre, meg egyéb helyekre, és akkor én nem tudom, hogy mit kezdjek magammal, hogy most meg kéne várni, oda kéne menni, de hát az meg olyan kicsit olyan tolakodó, és közben meg vannak olyan dolgok, amiket utána a hetekig mesélek a barátaimnak, hogy ezt meg kell nézni. Most az legyen egy kiállítás, vagy legyen egy bármi, vagy írókért ugyanúgy tudok rajongani, ez bennem van, csak hát ugye az adottságok miatt én nem tudom ezt a dolgot annyira ügyesen kezelni, vagy könnyedén kezelni, mint sokan.
Ha az adottságok alatt értjük azt, hogy...
Hát, hogy bemegyek, mondjuk bejövök egy öltözőbe, és akkor én ott mégiscsak egy idegen test vagyok, tehát nem egy semleges test vagyok, mint hogyha bemegy egy ismeretlen rajongó a kezében egy könyvvel, hanem ha én bemegyek, akkor nekem mondani is kéne valamit, hogy miért jöttem, és akkor már akkor elkezdek félni a mökögéstől.
Na, és tulajdonképpen valahogy szerettem volna megfordítani ezt a dolgot, mert azt gondolom, hogy azt sem lehet könnyű kezelni az érted való rajongást, vagy azt.
Hát amikor ahogy fogadtatok, azért nem tudtam utána, mit kezdjek el dadogni. Igen, igen.
De az valami számomra elképzelhetetlen, tehát akár az, hogy nem tudom én hány ezer koncert mondjuk legyen, olvastam egy ilyen számot, hogy olyan 1500 koncert körülbelül, vagy lehet, hogy még több, nem tudom,
Ezt én sem tudom pontosan.
De hogy úgy körülbelül, és hát ebben ilyen hatalmas aréna koncert, meg edette, iszonyatosan sok lemez, nem tudom hány zenés színpadi mű, aminek 30 éves története van a padlásnak, 50 éves története van a
képzelt
riportnak. Tehát, hogy egész egyszerűen én nem, én biztos összeroppannék ekkora...
Hát így, én szerintem, hogyha ha jó akarsz lenni hozzám, akkor túllépünk ezen, de egyet ad mondjak, hogy ha ameddig nem hiszed el magad, addig nincs semmi gondod. Uh-huh. Tehát én szerintem nekem ez a munkám. Én ezt csinálom, dalokat írok, vagy színházon dolgozom, vagy a filmben dolgozom. Ez ugyanolyan munka, mint bármelyikünké, aki egy produkcióban dolgozik. Csak ugye pont ilyen adottságok miatt, hogy a dalokat jobban ismerik, mint a dialógokat kevesbé tudják az emberek elmondani, mint ahogy eldudolnak egy dalt. Jó, de valójában szerintem nem kell elhinni magad olyan nagyon.
De nem volt soha, de most komolyan nem tudom elképzelni, hogy nem volt az, hogy úgy megcsapott Amerikában, nem tudom én, hogy hú, én azért mégiscsak vagyok valaki, hát nem, vagy nem.
Hát nem tudom, erről biztos, hogy nehéz beszélni, mert ha most én ezt hallgatom, amit én mondok, és ülök otthon egy rádiónál, akkor azt mondom, hogy na jó, hát azért ez egy kicsit nem biztos, hogy így igaz. Nem tudom, én azt gondolom, hogy engem más érdekel ebben az egészben. Nem. Szóval én nem... Na, elmondok valamit, és akkor talán mindent megmagyarázok. Egy barátommal beszélgettünk, vagyis egy barátomnál, egy orvos barátomnál bulisztunk, tehát úgy üldögéttünk, beszélgettünk, iszogattunk, stb. És bejött a kislánya, akit nem láttam, mit tudom én, 3 éve, és olyan 10 éves, tehát ugye nagyon, nagyon megváltozott az alatt a 3 év alatt, és nagyon örültem, és puszi pacsi, és mondja, hogy olyan 3 nap múlva érettségű, és hogy nagyon drukkol, és mondom neki, hogy hurrá, és akkor figyelj, ha én átmentem, akkor mindenki átmegy, és akkor beszéltünk, és azt mondja, oké, és mi lesz az érettségi után? És azt mondta, hogy hát felvételizek a színművészetire. Mondom. És akkor mi akarsz lenni? És akkor ebben a kérdésben mi így hárman ugye azt gondoljuk, hogy mi akarsz lenni? Rendező, gyártásvezető, dramaturg, színész, mit tudom, operatőr, vagy filmes, mit tudom? Erő azt mondta, híres. És ezt kéne eldönteni. Tudod? Hogy te azért mész el színésznek, mert színész akarsz lenni, vagy azért mész el színésznek, mert híres akarsz lenni. Aki azért ment el színésznek, mert híres akar lenni, az kilép itt a kapun, és körülnéz a Benc utcán, és azt mondja, na, hányan ismernek most föl? Aki meg azért lett színész, mert színész akart lenni, az meg kilép a kapun, most megy tovább.
Igen. Szép történet.
Én még egy kicsit a padlásról azért hallgatok, jó? Csak annyit egyfelől, nem tudom valahogy, hogy az a dal, amit én abban énekeltem,
igen,
köszönhetően neked az örökre szépeket, az szerintem a világ egyik legszebb dala. Tehát ezt így el kell mondanom. És
te is szépen énekelted.
Jaj! Nem ez a lényeg, hanem hogy, de nekem az egy olyan ajándéka az életemnek mind a mai napig. Tehát úgy tudok arra gondolni, hogy ha más nem értem el az életben, mint hogy ezt neked és Marton Lászlónak köszönhetően annak idén én eljátszhattam, akkor az én életem teljes.
Oké, de mi is tartozunk neked köszönettel, hogy úgy játszottad el a révészt, hogy azt nem tudom én 279-szer vagy 397-szer játszottad, nem tudom, te tudod?
Hát majd közel a 400-hoz.
Közel a 400-hoz játszottad, ami mit jelent, hogy mi vagyunk hálásak neked. Hogy ezt így
én
hoztad.
Vagyok nektek fiúk hálásak, hogy hallgathatnak
titeket. Jó, megkerülhettünk.
Becsúszottam a két
férjét. Tessék, te jössz.
Nem, hát igazából jó, annyi minden, oké. Egy picit beszéljünk arról, mert engem nekem nagyon tetszett, hogy vagy ahogy én érzékeltem, eléggé elmélyülten foglalkozol azért a költészettel is, és most ez a mai magyar költők versének a megzenésítés, és nem jutottam a végére, de elég sokat meghallgattam belőle, és igazából azt kérdezném, hogy nyilván az írás így, ahogy én olvastam, a Covid alatt kezdődött a könyveddel, amit szintén nem teljes mértékben, patchwork-szerűen, de azért olvastam.
Köszönöm.
Egyébként csináltunk is belőle a Hat színben egy ilyen előadást.
Igen, tudom.
Úgyhogy, de hogyha én jól tudom, ezeket a köteteket te mind végigolvasod, és abból kiválasztod a neked, a lelkedet megérintő verset, és utána, tehát ez egy elég elmélyült dolog lehet az, hogy...
Én ezt nagyon élvezem, éjszakánként ülni a zongoránál, és ott jól föl vannak már, hát nem tornyozva, de hogy ott van nagyon sok.
De hogy igazából, amit én kérdezni szeretnék, az, hogyha mondjuk olvasol egy Parti Nagyot, például, vagy bármelyiket mondhatnám, vagy nem bármelyiket, de hogy, és akkor egyszer csak hopp, megragad a lelkedbe az, és akkor az zenésíted meg? Vagy többször elolvasod, vagy...
Azt gondolom, hogy minden... Szóval mindenre van példa. Van, amit ötödik olvasásra kezdtem el hallani, vagy kezdtem el benne zenét hallani. Egyébként én azt gondolom, hogy a prózában is van zene rengeteg. Hogyha ezt a mai beszélgetést bevinnéd egy számítógépbe, akkor azért valamennyire kottázható lenne a mi prózai beszédünk. Mert annyi kis dallam ívet teszünk a prózánkba. Meg amikor az emberek az utcán, meg a iskolában, meg bárhol beszélnek, abban de rengeteg dallam van. Én csináltam az Eszterházy Péter Szűcs Miklós féle bűnös kötetnek a Hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen hangjátékféleséget csináltam, de tulajdonképpen a prózát zenésítettem meg, annyira adta magát, olyan erősen ott volt az Eszterházy szövegben a próza, úgyhogy pláne verseknél könnyű megtalálni. De úgy értem a könnyű megtalálni, hogy azt a verset nem feltétlenül könnyű megtalálni, amelyikben ott van, igen, amit te hallasz, de amikor egy ilyen verset találtál, akkor a költő már óriásit segített azzal, hogy ő nem is tudta, hogy valójában zenét ír. De erre az egy nagyon érdekes példa, mert érezni vélem, hogy a kérdésedben ez benne van, hogy ha mondjuk te is zeneszerző vagy, és mi nem is törődünk azzal, hogy a másik mit ír, tehát nem beszéltünk, és ugyanazt a verset megzenésítjük, akkor homlok egyenest ellenkező zenéket fogunk írni, mert hogy te mást hallasz abban a prózában, abban a versben, abban a szövegben. És ez egy ilyen, szerintem egy nagyon érdekes dolog, azt mondtam valamikor a múltkor, azt hiszem valami beszélgetésben, hogy én azt tanácsolnám a költőknek, hogyha véletlenül már egy versüket valaki megzenésítette, akkor ne féljenek attól, hogy a következő zeneszerző is megzenésíti azt, hogy nem kell azt mondaniuk. Egyébként a jogszabályok szerint sem, hogy ezt már megzenésítette valaki, és akkor légy szíves, te ne, hanem nyugodtan hagyni kell, hogy egy második vagy egy harmadik zeneszerző is megzenésítse azt a verset, mert önmagáról fog megtudni, meg a szövegéről sokkal többet a költő is, meg azok is, akik hát egy ilyet meghallgatnak. Hát nem, ez nem egy slágerműfaj, hát ezt én nagyon jól tudom, hogy ez a sok évi munka, ez nem egy sikertörténet, hogy most majd elkezdenek a Spotify-nál vagy a YouTube-nál panaszkodni, hogy lefoglaltam az összes kapacitásukat, a mindenki verseket
sose akarom. Sose lehet tudni, de egyébként, ha, bocsánat, hogy itt közbevágok, hogy én is elég sokat meghallgattam, és egy szembeötlő dolog nagyon-nagyon szerintem ajánlható a hallgatók figyelmébe, hogy Presser Gábor az én meglátásom szerint, bocsánat, hogy nem szeret ki ilyen sommás dolgokat mondani, csak úgy nyilván most itt valahogy keretek közé kell szorítanunk a beszélgetést, nem igazán szeret, és nem igazán szokott a zenén kívül úgy másról nagyon, nagyon megnyilvánulni, beszélni, közélet, politika, szolidaritás hiánya, két oldal, és ez szerintem azt gondolom, hogy ez a te egyéniségednek ilyen elidegeníthetetlen része. Ám de például ezen a verslemezen több ilyen vers is van, ahol, mintha elmondanád, csak valakit használsz erre, hogy elmondd a fájdalmadat és a felháborodásodat a világban és nálunk zajló bizonyos eseményekről. Ezt jól értem, vagy belebeszélem ezt én?
Én azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy ti gondoljatok sokfélét arról, amit csinálunk, és esetleg mondjátok el nekünk is, hogy mit váltott ki, vagy milyen gondolatokat vált ki belőled, vagy milyen véleményt vált ki belőled az, amit meghallgattál. Amit te mondtál, abban igen, van valami, a politikától viszketek, attól rosszul vagyok, és tudom, hogy másnap nem igaz. Oké, ez azt jelenti, hogy aznap se. Tehát, hogy de mondjuk az, hogy a szolidaritás ügyekben, tehát ezekben az ügyekben én viszont abszolút ott vagyok, és elég sok mindenben vettem részt, és volt nekem olyan évem, amikor hivatalosan több úgynevezett jótékony, ami egy csúnya szó ma már, mert hogy nem tudom pontosan miért, de hogy így a politológia, a szociológia, ezeket én mind nem igazán értem, hogy azt mondja, hogy nem jótékonykodni kell, hanem nem tudom, szolidaritás, mindegy, szóval, hogy én ilyen koncerteken többen vettem részt, mint amit játszottam magam koncertjét. Volt olyan év, amikor ez hivatalosan regisztrálva lett az Artisiusnál, hogy én több ilyen bulin játszottam. Tehát ez megvan bennem. Én bennem az nincs meg, hogy én képes lennék bárki mellé odaállni, mert én senkivel nem értek egyet. Mert hogyha mi, akárhogy szeretlek, mi elkezdünk valamiről beszélgetni, és te vagy a legjobb barátom, és öt perc múlva már vitában vagyok, akkor én nem állok oda se fényképre, se sehova, és én azt mondom, hogy az embereknek, és akkor tényleg hadd ne beszéljek erről többet, de én azt gondolom, hogy az embereknek az egy olyan nagyon furcsa szokása, hogy szeretnek elmenni tömegnek. Tudod? Ami bennem ott van. Tudod, hogyha egy nagy művész játszik valahol, akkor én is ott akarok. Na, de hát azért van egy kis különbség. Tudod?
No, de én igazából csak ennyit akartam belőle valahogy kihámozni, hogy mondjuk például egy Erdős Virágvers szerepel egy lemezen, akkor azt gondolom én,
az versen mélyen egyetértek, de az nem politika, hanem az szolidaritás, meg emberség, amit a Virág ott megírt és felsorol oldalakon keresztül. Az én megítélésem szerint gyönyörűség. Ahogy az ott le van írva.
Igen. És hát a zenéje is, már nem csak a Presser féle zene, hanem a magának a
versenek. Persze.
Zenéje, igen. És hát szerintem azért beszélgessünk már egy kicsit Presser Gábor nagy koncertekről. Jaj. Van egy, emlékszel, az, hát névszámokban nagyon-nagyon rossz vagyok.
Ja, mi akkor volt?
Nem fog sikerülni, mert én is.
Minden voltunk egy nagy koncerten, egy aréna koncerten, és...
Szerintem az elsők között volt, amikor már az egy bizonyos idő után kezdődött, amikor voltak. És valamiért azt hiszem, annak is az lehetett a cím, hogy csak egy koncert lehet, hogy, mert ebből több volt,
nem,
ugye?
Nem, soha nem volt ugyanaz a címe.
Nem.
Akkor azt tudod, mi lehetett? Az egy koncert.
Egy koncert. Egy Kovacs, arra emlő, Kovacs, Falusi Marja.
Igen, tehát igen. Egy számjegyel írva, hogy egy
igen,
koncert.
Igen,
igen. 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 2009,
azt hiszem. Na, következő. Azóta is mesélem, sztorizgatok, most bizonyos részeit kihagyom a történetnek, mert kicsit vulgáris, de az egész egyszer volt, emlékszel, ült előttünk elég idős pacák, olyan nagyon szabadszájú, olyan, tudod, akit így hallasz, aki mindenhol szerepel, és mindenhol mindenkit elnyom, és nem tudom én. És hát, ahogy ez nagy koncerteken lenni szokott, szerintem már legalább egy 30-40 perc eltehetett a meghirdetett kezdéshez képest, de hát ez így szok lenni, és emlékszem, hogy ott ült előttünk, és ugye nagy hangzavar, mindenki zsizseg, és fölhívott valakit, talán a feleségét, hogy telefonon, hogy na, itt vagyunk, vagy semmi nem történik, ez a nagy képű, és akkor mondott ilyeneket, Presser Gábor, ez itt várat minket, és nem jön, majd, de ugyan már nagyon jó tetted, hogy nem jöttél, és akkor elkezdődött a koncert, hát szerintem egy perc vagy két perc, ha mehetett a koncertből, és fölhívta ugyanazt a valakit, hogy te, ez életem legnagyobb élménye, hogy te milyen hülye vagy, hogy nem jöttél, ezt akartam elmondani. És ezt azóta is sztorizgatok, ennél nyilván nem ilyen szavakat használ, de ez volt a lényege.
Szóval... Én emlékszem, az egy téli koncert volt, és kínáltak az emberek a jövőkben, olyan lassú volt a beengedés, és akkor nem volt mit csinálni, meg kellett várni, hogy az emberek bejussanak, kínáltak az utcán,
igen,
vagyis azon a téren, és hát valamiért a beengedő rendszer miatt én kaptam.
De nyilván gondolt, a történetnek részemről nem az volt a lényeg, hogy most kint álltunk, vagy bent álltunk, csak hogy mire képes egy ilyen nagyszabású koncert, és én például arra emlékszem, hogy ugye ismertem bizonyos dalokat, de nem ismertem, mert egyszer csak kiderült, hogy ez nem úgy szól, ez át van hangszerelve, más, tehát hogy más etapjai vannak, és hogy ez azóta is valahogy ez neked ilyen védjegyed, nem? Hogy úgy nem hagyod, hogy úgy megüljön egy valami, ahogy ez megszületett, hanem hogy koncertről koncertre, most is lesz majd valamikor
október 11-én lesz. Igen.
Hogy, hogy ez neked egy ilyen törekvésed, nem? Hogy nem ülsz a babérokon, hanem még ami megszületett, azt is valahogy újra konstruálni.
Igen, ugye mondjuk, hogy nagyon sablonosan kétfelé lehetne választani. Bizonyos gondolat mentén mondjuk el lehetne választani kétfelé a zenészi gondolkodást. Az egyik az, amelyik reprodukálni akar, és a komoly zenében ez tulajdonképpen erről szól minden, tehát ugyanazt a kottát kell eljátszanod, mint bármelyik másik zongoraművésznek, hogyha egyszer oda van írva, hogy a Beethoven szonáta lesz a műsoron, de mégiscsak azért másképp játszod. Viszont a másik fajta gondolkodás művészetben, hogy nem reprodukciós ember akarok lenni, hanem meg akarom mutatni, hogy mi van még egy dalban. Meg hát engem is izgat, mert engem nem izgat, hogy el tudok játszani egy dalt úgy, ahogy most már mondhatom azt, hogy mit tudom, 55 éve az Omegában. Hát persze, hogy el tudom játszani, de hát az nekem semmilyen örömet nem okoz. Viszont az, hogy le lehetnék hámozni arról két-három védő réteget, és még mutatni valamit a dal még mindig élő szívecskéjéből, ahogy látod, hogy az még dobog, az engem sokkal jobban érdekel maga a muzsikálás, tehát az, hogy ebben az egészben, tehát most én, nekem az első dolgom nem az volt, hogy a koncerten mi lesz, hanem az, hogy megvan a próba időpont, hogy 6 hétig próbálunk, hát az a legjobb az egészben, próbálni. Mi már szoktunk beengedni is barátokat a próbákra, és én most már nem tudom, 20 éve csinálom azt, hogy a főpróbára van valamennyi eladható, vagy nyilvános hely, vagy hogy kell azt mondani, hogy nem csak a meghívottaknak, mert engem például sokkal jobban érdekelt, amikor itt volt 80, mit tudom én, mikor a Dire Straits, vagy lehet, hogy ez még 70-es évek legvége volt, nem tudom.
Nem tudom.
És mondták, hogy meg vagyok hívva, bemehetek a soundcheckre, tehát, hogy bemehetek a próbára. Aha. Hát az sokkal jobb, mint a koncert. De tényleg. És szóval engem ez a része érdekel, hogy mit lehet kihozni, hogy hogyan fogunk együtt zenélni, hogy kik fognak körülöttem ülni, hogy milyenek leszünk addigra, milyenek leszünk szeptember, nekünk jobbnak kéne lennünk, mint voltunk 2 éve. Tehát ez egy borzasztó. Ettől vagyok rettenetesen feldobva, hogy jó, mondjuk azért az nem kis dolog, hogy meghívnak, hogy a Dómban, az MVM Dómban játszok, mert az a legnagyobb hely Budapesten. Nyilván nem a Puskás Arénára gondolok, mert az meg viszont nem az én műfajom nem él meg azon a szabad, nagy, egyáltalán így nagyobb szabadtéri helyen. És
ebben a bocsáss igen. meg ebben, mert ez egy óriási nagy méretű, ahogy te is mondod, hogy és mondtad, hogy izgat maga az a zenészekkel a próba is, hogy az egész hogy alakul, kicsit olyan, mint nekünk színészeknek, hát, hogy a legizgalmasabb része ez, de hát azért egy ilyen hatalmas koncertet azt meg kell szervezni, tehát ahhoz kell egy apparátus, egy háttér, hogy ebben van neked egy megszokott támaszaid vannak, vagy újakat.
Abszolút. Biztos, hogy hát mindig behúzunk újakat, aha. mindig behúzunk új, és remélhetőleg fiatal, és nem nálunk fiatalabb, hanem, vagy nem nálam fiatalabb, hanem nálam sokkal, de sokkal fiatalabbakat. Mert engem az érdekel, hogy hogyan dolgozunk együtt, sokkal jobb, sokkal izgalmasabb fiatal színészekkel együtt dolgozni, mint azokkal, akikkel már együtt dolgozol 30 éve, és már pontosan tudod, hogy milyen rezdülései vannak, illetve ez se így igaz, mert én most a Pinocchio-ban előadásra nem is tudom, szóval egyszerűen csodálom, nem tudok jobb szót mondani, ahogy olyanok, akikkel már rengeteget együtt dolgoztam, a Barús, vagy a Halász Jutka, vagy az Igó Évi, olyan dolgokat hoznak újat elő, hogy előadás elő, és évtizedek óta vagyunk együtt, és meg tudnak lepni. Szóval igen, visszatérve a koncertre, nekem van egy kialakult kis csapatom, hát egyrészt a Novák Petivel együtt rendezzük meg mindig a koncerteket 2002 óta, tehát még LGT-ket is a Novák Petit kértük meg, hogy jöjjön és segítsen, mert ő a műfajt is ismeri, mert ő énekesként is állt a színpadon, de táncosként is áll, de rendező is, és koreográfus is, mondjuk nem táncolni akarok, csak azért, hogy az a szem az jót tesz, meg az a gondolkodás az jót tesz. Egyébként táncolni akarnék, csak nem de, és megvan egy csapatom. Az első dolgom az volt, amikor kiderült, hogy én most oda kerültem hirtelen, mert ez egyébként egy ilyen 36 óra alatt dőlt el. Tehát
az Erkeszínházas történet.
Igen, a maradék utolsó szál szakállam is kifehéredett, de és az első dolgom az volt, hogy mindenkit hívni kell. De hogy majd valaki ne érjen rá szeptember-októberben. Tehát ez volt a legfontosabb.
De van valami olyan folyamat is, ahogy én érzékelem, nyilván minden nagy zenekarnál, meg egy érvényes művésznél van ilyen folyamat, hogy akar valami újat, valami meglepőt, valami más, tehát mondjuk amikor beraktad az aréna közepére a színpadot, meg hogy bábosok, meg cirkuszi arti, tehát hogy egy ilyen kicsit összművészethez hasonlóan, nyilván most is mozog valami ilyesmi, gondolom.
Ez a Novák Peti zéje. Tehát
ez a kreatív munka, ez hogy történt?
Ez hát valójában úgy, hogy még én, amikor még régen az LGT-vel minket nagyon megcsapott a színház szele. Tehát mi mióta, hát egyrészt játszottunk a Képzelt Riportban, ami nem volt egy nagy mutatvány a részünkről, és nem volt nehéz egyébként, viszont nagyon érdekes volt ott ülni, és akkor valahogyan elkezdődött ez a színházba. Nekem elkezdődött az ott ragadásom a Víg Színházban, de hogy mindannyiunkat izgatott a Somló Tomi cirkuszos múltja, hogy állandóan cirkuszos dolgokat behoztunk az előadásba, hogy cirkuszos dalokat írtunk, ebben a Dusán elképzelhetetlenül jó, hogy szóval nagyon be tudta hozni a cirkuszt a dalokba, és nem csak ebben jó. Szóval, hogy nekünk ez úgy valahogy alakult, és ez bennem mindig is ott volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki nem egy turnézó előadó, tehát, hogy viszem az előadásomat, és a végén kikötök az arénában, vagy kikötök a dómban, akkor neki egyet kell fölépíteni, kvázi patetikusan szóval megálmodni, és hát ott ezt meg kell, valamit csinálnod kell, az én szerintem az egy alap dologja az egésznek, hogy rendesen fogsz zenélni, hogy úgy fogsz zenélni, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, nem csalódtam, de az egy ekkora helyen az azért még kevés.
Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sajnos be kell fejeznünk, elrepült.
Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönöm, mert nagyon jó volt találkozni most veletek.
Tehát elmondhatom még egyszer, hogy Presser Gábor volt a vendég.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én. Sziasztok.
Szia.